Adj még egyet, szaporítsd meg, uram. Ez volt a név értelme, amelyet a halálosan kimerült Rákhel elsőszülöttjének adott. És most, amikor József megszaporodóban volt, nem félt, hanem vidám készséggel akart mindent kiállani, amit kiállt akkoron a szaporodás és női tisztessége véget. Vidámságát nyilván a nők sajátos és velük született feledékenysége is segítette, akik közül nem egy esküszik égre földre a szülés fájdalmában, hogy nem ismer meg többé férfit, hogy el ne kelljen szenvednie ezt még egyszer, és esztendő múlva megint csak teherbe esik. Mert ennek a fájdalomnak emléke az asszonyi nemnél különös módon válik semmivé. Ám Jákob egyáltalában nem feledte el az akkori poklot, és elrémült, ha arra gondolt, hogy Rákhel teste 9 esztendős ugar után ismét oly borzalmasan feltöressék. A tisztességnek örült ugyan, s a gondolat is mulattatta szellemét, hogy fiainak száma eléri az állatkör templomokét. Viszont ismét zavarta érzelmileg, hogy kifejezett kegyeltje a legkisebb fiú után egy még kisebb merészelt világra jönni, mert a kegyeltség mindig a legkisebbhez illik leginkább, és az elragadó József miatt szinte némi féltékenységbe gyűlt ekkép Jákob atyai várakozásába, röviden, mintha érthetően sötét sejtelem csapta volna meg nyomban, Rákhel nyilatkozatát kezdettől nem fogadta különösképp boldogam. Még a téli esőzések idején Kirlevben történt, hogy Rákhel közölte állapotát Dinának, a fruskának sorsa ekkor még nem teljesedett be. Jákob féltős, imádó gondoskodásba takargatta őt, inkább, mint valaha. Bánatában kezébe temette fejét, ha Rákhelnak hánynia kellett, és Istenhez kiáltott, mikor látta, mint sápad és sorvad, és csak hasának domborulata nő egyre. Mert a magzat otromván természetes önzéseit egész öntudatlan kegyetlenségben megmutatkozott. A mélyben élő jószág feltétlenül meg akart erősödni, kíméletlenül és kizárólagosan csak magára gondolva szívott el minden nedvet és erőt hordozója rovására, fölfalta őt sem jóra, sem rosszra nem gondolva közben, s a véleményét nyilvánítani tudta volna ezügyben, vagy akár csak lett volna is véleménye, az nem hangoztatott volna másként, mint hogy az anya csak eszköze elevenségének, csupán védelme és tápláló rejteke erősödésének, s az a sorsa, hogy haszontalan hüvelyként, zsburokként az útfélen maradjon, ha ő, az egyedül fontos, kibújt belőle. Ezt persze se nem mondhatta, se nem gondolhatta, de legbenső véleménye mégiscsak ez volt félreismerhetetlenül, és Rákhel megbocsátó mosolygott rajta. Nem mindig az az eset, hogy az anyaság ilyen mértékben egyet jelent az áldozattal. Nem kell feltétlenül így lennie. De Rákhelben a természet ezt a szándékot nyilvánította már, József esetében is világosan ezt tette, de mégsem oly leplezetlenül, s Jákobot úgy megrémítve, mint mostan. Elkeseredését idősebb fiai ellen kivált Simeon és Lévi, az akaratos dioszkúrok ellen sékemi rémtettük miatt. Elsősorban Rákhelért érzett aggodalma okozta. Sohasem jutott volna eszébe, hogy a gyenge, viselős nővel, akiben csak a magzat volt erős, útra keljem. Az őrült fickók most ezt okozták becsületükért és bosszújukért, az esztelenek. Éppen most kellett férfiakat agyonverniük haragjukban és bikákat megbénítaniuk féktelenségükben. Lea gyermekek voltak, mint Dina, akiért folytogattak. Mit bánták ők az igazi és legkedvesebb törékenységét és az atya aggodalmát? Vad gondolatai között nem volt egy sem, amely tekintetbe vette volna ezt. Most hát ide jutottak, menni kellett. 8 holdnap, és több is múlt el azóta, hogy Rákhel nyilatkozott előtte. Számolt holdnapok voltak, Rákhel holdak, míg nőtek és fogytak, nőtt a gyermek is benne, és megfogyott ő is. A teljes év virágozva kezdődött előről. 6. hónapja telt már Ellul hava, kánikula izzott, Alkalmatlan idő a vándorlásra, de Jákobnak nem volt más választása. Rákelnak nyeregbe kellett ülnie. Jákob egy okos szamarat adott alá, hogy állapotosságában ne legyen kitéve a nyargaló teve himbálásának. Az állat hátulján ült, ahol legkevésbé ráz, és két szolga fogta a kantárszárat, akiket verés fenyegetett, ha a szamár megbotlana, vagy akár csak lába kőbe akadna. Így keltek útra a nyájakkal. Hebron volt a végcél, ahová a törzs nagy részének egyenesen vonulnia kellett. A maga, az asszonyok és egy néhány kísérő számára azonban, mint közbenső célt és legközelebbi menedéket Jákob Bétel helységét szemelte ki, melynek szentsége üldözés és támadás ellen védelmet nyújt, s ahol megpihenni különben is vágyott, a fölemeltetés és lajtorja álom éjjelére emlékezvén. Itt hibázott Jákob. Két szenvedélye volt, Isten és Rákhel. Most egyik keresztezte a másik útját, és míg a férfiú a szelleminek áldozott, hívta ki a sorsot a földi ellen. Módjában állt, hogy egyenesen Kirját Arbába menjen, amely szakadatlan utazással 4 vagy 5 nap alatt elérhető lett volna. És ha Rákel csak ugyan meg is hal ott, legalább nem oly tehetetlenül és szerencsétlenül az útszélen halt volna meg. Jákob több napon át időzött vele Lúz helységnél, Bétel mellett a dombon, ahol egykor nyomorúságában elaludt és oly dicső álmot látott. Mert bajban és veszélyben volt most is, és egészen olyan állapotban, hogy rászorult fejének fölemeltetésére és föntről jövő vígaszra. A Gilgál sértetlen volt a feketés meteorkővel közepén. Jákob megmutatta övéinek, és megmutatta a helyet is, ahol aludt, és ahol túlvilági látomásban részesült. A kő, amely fejét fölfelé emelte, és amelyet fölkent, nem volt ott, ami kedvét szegte. Újat állított helyébe meglocsolta olajjal, és általában ezeket a napokat mindenféle szertartásos cselekménnyel töltötte. Égő áldozatokat és italáldozatokat mutatott be alapos előkészületek után, mert ragaszkodott hozzá, hogy a helyet, melynek e vidéken mindig nagy jelentőséget tulajdonítottak, s amelyet ezen felül is a jelenlét helyének ismert meg, az Isten tiszteletre méltóvá és alkalmassá alakítsa, és nem csak tűzhelyet akart építeni földből, hogy Já számára eleséget füstöljön el rajta, hanem a dombkúp fölnyúló kőszikláit Isten asztalává akarta lefaragni fölvezető lépcsőzettel és terasszal, melynek közepében lefolyó csatornás áldozó csészét kell fúrni és vésni. Fáradtságos munka volt, és a munkálatokat vezető Jákob nem takarékoskodott az idővel. Övéi utasításait lesve emelték rá szemüket. De Lúz városkából is sok kíváncsi jött fel, s heverészve vagy sarkukon ülve betöltötték az oltár előtti szabad helyet, miközben elgondolkozva és halk vélemény nyilvánításokkal figyelték a vándor Isten hirdető és laikus pap intézkedéseit. Semmi feltűnően újat nem láttak. De mégis nyilvánvaló volt a méltóságos idegen szándéka, hogy a megszokottnak hangsúlyozott, sőt eltérő értelmet adjon. Például figyelmeztette őket rá, hogy a szarvak az áldozó asztal 4 sarkán nem holt szarvak, és egyáltalán nem a Marduk Bál vika szarvai, hanem kosz szarvak. Az idegenek csodálkoztak ezen, és behatóan megbeszélték. Amikor Jákob az Úrhoz kiáltott, Adonai, egy ideig azt hitték, hogy a szépségesről, a széttépetről és föltámadottról van szó, ám azután meg kellett győződniük, hogy az idegen valaki mást értett. Él nevét nem tudták meg. Hogy Izraelnek hívják, tévedésnek bizonyult. Magát Jákobot hívták így, elsősorban személy szerint, és azután mindazokkal egyetemben, akiknek vallási feje volt. Ezért egy darabig úgy vélekedtek, hogy ő maga a kosszarvak istene, vagy úgy tesz, mintha ő volna az, de fölvilágosították őket tévedésükről. Az Istenről egyáltalában nem lehetett képet alkotni, mert teste ugyan volt, de alakja nem, tűzből és felhőből állt. Ez egyeseknek tetszett, másoknak kevésbé. Minden esetre látnivaló volt, hogy Jákob a férfiú Isten lényegéről jelentős gondolatokat forgatott fejében, jól lehet ezen közben bizonyos aggodalmaskodást, szinte szomorúságot lehetett megfigyelni okos és ünnepélyes arcvonásain. Csodálatos látvány volt, amint odafön saját kezével leszúrta a gödőjét, kieresztette vérét és a szarvakat, melyek nem holtszarvak voltak, megkente vele. Bort és olajat is bőségesen öntöttek az ismeretlen elé, és kenyereket hoztak, gazdag kellett, hogy legyen az áldozó, amivel sokakat meghódította maga és Istene számára. A gödölye legjobb részeit Jákob elfüstölte, s Számim és Beszámim kedves illata szállt a füstben. A többi darabból lakoma készült, s részben, hogy azon részt vehessen, részben azonban a vándor nagyszabású személyisége által őszintén megnyerve, több városlakó kinyilvánította, hogy ezentúl Izrael istenének akar áldozni, bár a csak mellesleg és a hagyományos szertartásokat is megőrizve. E cselekmények és közeledések folyamán csak nem mindegyikük szívét megragadta Jákob legifjabb fiának, név szerint Józsefnek hihetetlen szépsége. Ujjukhegyét csókolgatták, ahol csak megjelent. Összecsapták kezüket a fejük fölött, áldották szemüket, és csak nem megpukkadtak nevettükben, mikor elragadó szemtelenséggel szülei kedvencének nevezte magát, s kivételes helyzetét testi és szellemi varázsával okolta meg. Azzal a pedagógiai felelőtlenséggel élvezték pajkos féktelenségét, mely meghatározza viszonyunkat mások gyermekeivel szemben. E napok alkonyóráit Jákob szemlélődő visszavonultságban töltötte, miközben kinyilatkoztatásos álmokra készült, melyekben esetleg éjszaka része lehet. Látott is így álmokat, ha nem is avval a leigázó szemléletességgel, mint ahogy ifjú korában ehelyt álmodott. Nagyvonalúan, általánosan, lélekemelően és határozatlanul szólt hozzá a hang termékenységről és jövőről, az Ábrahámmal kötött testi szövetségről, és legnyomatékosabban a névről, melyet az alsó szorongásos erővel vívott ki a Jabbok partján, és amelyet most a hang hatalmasan megerősített, régi és eredeti nevét mintegy eltiltva és megszüntetve, és az újat emelve kizárólagos érvényre, ami az álomlátót az újulás szívfelkavaró érzésével töltötte el, mintha itt lett volna a határvonal, ahol a régi elzuhan, és az új kezdés jegyében áll idő és világ. Arculatán ez fejeződött ki a nap múlásakor, és mindnyájan félték őt. Mély és fáradtságos elfoglaltságába szinte megfeledkezett Rákel sürgető állapotáról, és senki sem merte figyelmeztetni legkevésbé a várandós, aki egyhamar túlhaladta maga testi érdekén, melyet szerelmes szerényen Jákob szellemi tűnődése mögé helyezett. Végül a férfiú parancsot adott indulásra. Az olajfák hegyéről Jebusz mellett, melyet Urusálimnak is neveztek, s amelynek egy kitteus férfiú név szerint Putifea volt pásztora és adószedője az egyiptomi Amun megbízásából, jól lehetett volna látni a karavánt, és nyilván sokan látták is, amint a pirinyó alakok csoportja ívben elvonult Bételtől a nyáriasan kiégett széles dombvidéken keresztül, Jebusz helységet balról maga mögött hagyva, és aztán délfelé Lahama háza, vagy Bét Lahem irányába kanyarodva. Jákobnak nem lett volna kedve ellenére, hogy megálljon Jebuszban, és a papokkal az ország nyugati részén meghonosodott Sálim napistenségről társalogjon, akiről a város második nevét kapta, mert szellemét izgatta az idegen és hamis istenekről való beszélgetés, és hasznára is vált belső munkájának, mellyel az igazi és egyetlen képét akarta kialakítani. De a sékemi históriák, és hogy mind bántak a fiúk az őrséggel és Beszettel, a kapitánnyal, nagyon valószínűen már rég füléhez jutott Putifeának, a pásztornak és Amun emberének, és ez óvatosságra intette az utast. Bét Lahemben viszont, a kenyérházában megvitathatta Lahama áldozóival a keletkezett és tápláló e létformájának lényegét, akinek kultusza iránt már Ábrahám is barátságosan érdeklődött, s akivel szemben föltételesen atyafiságos hitbeli viszonyt tartott fenn. Jákob örült, amikor a magasból felé intő várost megpillantotta. Késő délután volt. A nyugatra merült, eltakart nap a kékes zivataros felhőfal mögül széles, sugaras fénypászmákat küldött alá a hegyes tájra, s a fallal övezett telep odafön fehéren csillant meg a fényben. Por és kő tisztán csillogott e tompított és ünnepélyesen megtört fényjátékban, amely Jákob szívét büszke és jámbor istenérzéssel töltötte el. Jobb felől laza kőfal mögött ibolya színben fürdő szőlődombok terültek el. Az út bal oldalán apró termőföldek töltötték ki a szabad helyet a görgelék között. A távolabbi hegyek áttetsző derengésben próbálták színüket és anyagszerűségüket elveszíteni. Egy ős régi, nagyrészt már odvasszederfa hajlította egymásra rakott kövekkel támogatott törzsét az út fölé. Éppen itt nyargaltak el, amikor Rákel eszméletlenül lebukott a szamárról. Már órák óta jelentkeztek halk fájások. De Rákel nem akarta Jákobot nyugtalanítani, és az utazást föltartani inkább hallgatott róluk. Most átmenet nélkül egy csapásra oly vad és szaggató kín lepte meg, hogy az erőteljes magzat által kiszupolyozott elgyöngült asszony nyomban elvesztette eszméletét. Jákob magasra és pompásra nyergelt dromedárja parancsszó nélkül térdre ereszkedett, hogy utasát leszállítsa. Az úr egy vén rabszolga asszonyt hívott elő, aki a Tigrisen túlról származott, s jártas lévén asszonyi dolgokban már lábán házában több szülésnél segédkezett bábaként. A vajúdót a szederfa alá fektették, és vánkosokat hurcoltak elő. Ha fűszerszámok, melyeket szagoltattak vele, nem tudták életre kelteni, megújuló fájdalmai fölrázták öntudatlanságából. Ígérgette, hogy nem hagyja el többé magát. Éber és munkás akarok lenni, szólt lihegve, hogy magam is segítsek, és ne akadályozzam sokáig az utazást, kedves uram, hogy éppen most jött rám a fájás, ennyire közel a célhoz, de lásd, az ember nem választhatja meg az óráját. Semmi baj, galambom, felelte Jákob könnyedén, és önkéntelenül azt a szöveget mormolta, amellyel Naharáimban Éához fordultak nehéz időben. Te alkottál bennünket, tarts távol hát tőlünk a betegséget, mocsárlázat, hidegrázást, szerencsétlenséget. A rabszolga asszony hasonlókat mondott, miközben úrnője nyakába tulajdon kipróbált amulettjét akasztotta azok mellé, amelyeket Rákel már viselt. És mivel szegénykére ismét erősen rájött a fájás, tört babilóniai nyelven locsogó szóval fordult hozzá mondván: vigasztalodjál, termékeny anya, és tarts ki, akármi vadul is gyötör a kín. Ez a fiad is meg lesz az első mellé, látom bölcsességemben, és szemed nem folyik ki, mielőtt meglátnád, a gyermek igen eleven már. Eleven volt az egyedül fontos jószág. Végképpen látta, hogy itt az órája, kifelé tört a napvilágra, és le akarta dobni anyaburkát. Jóformán magától született meg, türelmetlenül ostromolva a keskeny ölet, alig némi segítséggel, nem véve igénybe szíves készségét annak, aki boldogan foganta és életével táplálta életre, de világra segíteni már nem tudta. Keveset használt, hogy a vénasszony dudorászva és tanácsokat adva hasznos cselekvésre rendezte el tagjait, utasította, hogyan lélegezzen, hogyan tartsa az állát és térdét. A kín rohamai minden munkarendet elsöpörtek, a gyötrődő szabálytalanul s görcsösen hányta vetette magát, hideg verejtékben úszva, egymásba harapott, elkékült ajakkal. Aj, aj, sikoltozott és fölváltva kiáltott Bábelnek isteneihez és nemzője istenéhez. midőn éjszaka lett, és a hold bárkája ezüstösen fölmerült a hegyek fölött, ájulásából ébredve így szólt: Rákhel halálán van. Mindnyájan fölsikoltottak, akik körülötte kuporogtak. Lea, az ágyasok, és akiket a nők közül még beeresztettek, és könyörögve nyújtották ki karjukat. Aztán egyhangú varázsige mormolásuk megerősödve kezdődött újra, és jóformán megszakítás nélkül, mint egy mérai zümmögése, ez kísérte a történetet. Jákob, kinek karjában feküdt csüggedő asszonyának feje, csak hosszú szünet után tudott hangtalanul ennyit sóhajtani: ugyan, ugyan. Rákhel mosolyt próbálva rázta meg fejét. Nagy csönd lett, mintha ez alatt az életre törő tanácsot tartana magával barlangjában. Mivel a segítő asszony ezt a nyugalmat félig meddig jónak tartotta, és úgy vélte soká eltarthat, Jákob azt javasolta, hogy használják fel a szünetet, készítsenek puha hordágyat Rákhel számára, s tegyék meg a hátra levő kis utat a mezőn át Bétláhemig, ahol szállást kapnak. De Rákhel nem akarta. Itt kezdődött, szólt nehezen mozgó ajakkal, itt is érjen véget. És ki tudja, van-e számunkra hely a szálláson? A bába téved. Rögtön nekilátok megint derekasan, hogy megajándékozzalak második gyermekünkkel, Jákob, én uram. Szegényke. Derekasságról a legkisebb mértékben sem lehetett szó nála, és ezekkel a szavakkal önmagát sem akarta áltatni. Amit lelke mélyén gondolt és tudott, azt már kimondta, s tudásába és titkos gondolataiba ismét bepillantást engedett, amikor az éj folyamán a kietlen kínszenvedés két ideje közt már szívgyengeségtől duzzadt és nehezen mozgó ajakkal beszélni kezdett a névről, melyet a második fiúnak kell majd adni. Megkérdezte Jákob véleményét, és az így válaszolt: lásd, az egyetlen igazinak fia ő, legyen hát Ben Jamin a neve. Nem, felelte Rákhel, ne haragudj, én jobban tudom ezt. Ben Oni legyen a csecsemő neve. Így nevezzétek az urat, akit neked adok, hogy megemlékezzék mamiról, aki oly szépé formálta őt a te képedre és az övére. Jákob gyakorlata messzire nyúló szellemi következtetésekben kellett hozzá, hogy jóformán gondolkodás nélkül megértse Rákhelt. Mami, vagy a bölcs Ma-Ma egyik népies neve volt Isztárnak, az istenanyának és emberteremtőnek, akiről azt mondották, hogy emberkét és asszonykát formál saját képére. Gyöngeségből és tréfából Rákhel homályosan összemosta az isteni szobrásznő és saját anyaléje személyét, amit annál könnyebben megteltett, mivel József gyakran nevezte Maminak. A Ben Oni név pedig a tudó számára, akinek gondolatai helyes kacskaringókra jártak, annyit jelentett: halál fia. Rákhel bizonyára nem tudta már, hogy előbb elárulta magát, és Jákobot óvatosan rá akarta vezetni, hogy idejében megérezze azt, ami az ő tudása szerint közeledőben volt, hogy ne érje hirtelenül a csapás, és meg ne őrítse. Benjamin, Benjamin, mondta sírva Jákob, nem és nem Benoni. És akkor történt első ízben, hogy Rákhel fölött és föl az ezüstös világ éjszakába, mint egy bevalván, hogy megértette őt, ezt a kérdést kiáltotta: Uram, mit teszel velem? Az ilyen kérdésekre nincs válasz. De az emberi léleknek dicsősége, hogy a hallgatás nem vezeti tévútra Isten felől, hanem föl tudja fogni a megfoghatatlan fenségét, és épülni tud rajta. Oldalvást a káldéai asszonynép és szolgasereg dúdolta s gajdolta varázsigéit, amelyekkel erős, de oktalan hatalmakat remélt emberi kívánalmak szolgálatára kényszeríteni. De Jákob soha olyan világosan meg nem értette, mint ezekben az órákban, miért hamisság mindez, és miért kerekedett föl Ábrahám Úr városából. Iszonyatos volt fölpillantása a végtelenbe, de nem hiányzott belőle a látás ereje és Isten alakító munkája, mely arcának mindig oly aggodalmas kifejezést adott. Ezen a borzalmas éjjelen oly nagyot haladt, hogy már-már Rákel kínjával volt némileg rokon. S teljesen Rákel szerelmes szándéka szerint is volt, hogy ura, Jákob szellemi hasznot merítsen halálából. Az utolsó éjszakasz vége felé közeledett, világra jött a gyermek, mikor az égen halványan derengett már a pirkadat. A vénasszony erőszakkal tépte ki a szegény ölből, hogy meg ne fulladjon. Rákel, aki már nem tudott sikítani, elájult, utána bőven patakzott vére, úgyhogy az ütőér már nem vert csuklóján, hanem csak vékony, kiapadó csurgóként folydogált. De még látta az eleven gyermeket. Egy óra hosszat élt még, amikor Józsefet elébe vezették, nem ismerte meg. Akkor nyitotta föl utoljára szemét, amikor keleten hajnalodni kezdett, és a reggeli fény arcát is elöntötte. Még fölnézett Jákob arcába, aki fölötte állt, kissé összehúzta szemét, és így dadogott: no lám, egy idegen. Hogy volna szabad megcsókolnod engem? Azért, mert távolról jött atyám fia vagy, és mert az ősatya gyermekei vagyunk mindketten. Akkor hát csókolj meg, és a kút kövénél ujjongani fognak a pásztorok. Lululú, lululú, lululú. Jákob remekbe csókolta meg utoljára. Rákel ezután így beszélt: lám, te elhengerítetted értem a követ férfiúi erővel, Jákob, én kedvesem. Most hát hengerítsd el a sírról is, és fektesd belé lábán gyermekét, mert elválok immár tőled. Hogy megkönnyebbültem minden tehertől, gyermektehertől, élettehertől, és éjszaka lesz.